Önök az MMG Gazda Hangot, a Magyar Mezőgazdaság kiadó hetente megjelenő podcast adását hallják. Minden héten szerdán jelentkezünk az elmúlt hét legfontosabb híreivel a mezőgazdaság területéről. Ezen kívül izgalmas és hasznos beszélgetésekkel segítjük az érdeklődő hallgatók munkáját. Rizsányi Rózsa vagyok, az MMG Gazda Hang podcast háziasszonya. Mai adásunk tartalma: lágy lézer, amivel kiváltható az antibiotikumos kezelés. Tanos Ervin fizikussal, a Gyógylézer Család Kft. Alapítójával, Bojtos Júliával, a cég ügyvezetőjével és dr. Landauer Krisztina állatorvossal beszélgettünk. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Ha a lézer, vagyis az összetartott, más szóval koncentrált fény kerül szóba, leginkább a lézernyomtató, a lézersó, esetleg a lézerszike jut eszünkbe. A fénnyel való gyógyításról pedig a kozmetikus, aki lámpázza a meggyötört pattanásos bőrt, vagy az orrunkba dugott eszköz, aminek fénye állítólag az allergiás tüneteket mérsékli. Egy magyar tudós munkássága azonban rávilágított, hogy a lézerrel nem csak vágni lehet, hanem a sebeket, sőt mélyebben keletkezett insérüléseket is gyógyítani lehet. Ráadásul a használatával az antibiotikumok is kiválthatók. Tanos Ervin fizikussal, a Gyógylézer Család Kft. Alapítójával, Bojtos Júliával, a cég ügyvezetőjével és dr. Landauer Krisztina állatorvossal a lágy lézerekről beszélgetett Halmosbi Ágnes, a Kistermelők Lapja főszerkesztője.
A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma a megszokottól eltérően egy technikai szerkezetről lesz szó, amelyet az állatorvoslásban lehet használni. Ez pedig a lágy lézer. Köszöntöm a stúdióban a Gyógylézer Család Kft. Munkatársait, illetve dr. Landauer Krisztina állatorvost. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi mindenre jó ez a lézer, hiszen ha az ember belegondol a lézerbe, akkor ugye a lézersó jut eszébe, vagy ha az orvoslásra gondol, akkor meg arra, hogy vannak ezek a lézerszikék. Erről azt gondolom, hogy a legszakavatottabb a Gyógylézer Család kitalálója, aki tud nekünk beszélni, ő Tanos Ervin fizikus. Ervin, szóval miért jó ez, meg mire való, meg hogy működik?
A fény az, ami gyógyít, és ez egy nagyon-nagyon régen ismert dolog. 1967-ben egy magyar orvos professzor jött rá arra, hogy a lézerfényt különlegesen jól lehet erre a célra használni. Tulajdonképpen az történik, hogy amikor a szervezetben valami gond van, akkor bizonyos sejtkémiai folyamatok lassulnak, leállnak, és bizonyos hullámhosszú fénnyel megvilágítva ezeket a beteg területeket, a fény segít abban, hogy a sejt normál működése helyreálljon, és ezáltal igazából a szervezet önmagát gyógyítja. Tehát tulajdonképpen nem a fény gyógyít soha, hanem segít helyreállítani a normál működését a szervezetnek.
Ez eddig oké, de ugye a lézert azt ugye tudjuk, hogy az irányított, meg polarizált, hogy akkor ez miért kell irányítani, miért kell polarizálni?
Igen. A polarizációt mindjárt felejtsük el, arra annak nincsen semmiféle biológiai hatása. Valamikor régen valóban ezt hitték, de ez azóta már megdőlt. Tulajdonképpen ami fontos a lézerben, hogy egy bizonyos hullámhosszon működik, amivel azt a sejtkémiai folyamatot tudjuk befolyásolni, ahol épp az energiahiány van. Tehát nem lehet mindenféle lézerrel lágy lézerterápiát csinálni, csak bizonyos színű, bizonyos hullámhosszú lézerekkel. A jól irányítottság az azért fontos, mert akkor meg tudom azt csinálni, hogy akár egy embernek, akár egy állatnak az ízületének egy kicsi helyét kezelem, tehát nem az egész testet terítem be, és akkor csak egy pici fény hasznosul, hanem oda tudom vinni, ahova kell. A nagy teljesítmény az meg azért jó nekünk, mert nem tart a kezelés örökké. Napfénnyel is meg lehetne csinálni ezeket a fényterápiás kezeléseket, csak akkor mire befejezném a kezelést, addigra rongyá égne az ember a napból jövő UV-sugárzás miatt. Tehát igazából a lézer azért jobb, mint a többi, mert oda tudom vinni, rövid ideig tartom, és az a hullámhosszra tudom választani, ami biológiailag hasznos.
Értem, melyek ezek a hullámhosszok, mert hogy itt azt láttam, hogy különböző színű sugarak jönnek ki a készülékekből.
Igen. Hát a leggyakrabban használtak azok a piros tartományba esnek. Ugye a piros az egy nagyon-nagyon széles sáv, az a szivárványnak a legszélesebb sávja. Ez olyan 640 nanométer, ha ez mond valamit, 660 nanométer, 670, 690, tehát világos piros, közepesebb piros, sötét piros, így lehet mondani. És van néhány ez után jövő úgynevezett közeli infra, amit a szemünkkel már nem nagyon látunk, picit érzékelünk belőle, de látni igazából nem látjuk. Ez a 780 nanométer, a 810, a 830, tehát ezek az éppen hogy a látható tartományon túlesők. Ezen kívül vannak kísérletek egy kicsit messze fekvő hullámhosszakra, azok azért nem igazán jók, mert nem mennek elég mélyre. Tehát, hogyha egy erősebb izmot, pláne egy állatnál, ahol ugye tömörebbek, erősebbek az izomszövetek, oda kell eljutni, akkor ezek a hullámhosszak már nem jók. Tehát igazából ezt a pirostól a közeli infra közepéig terjedő tartományt lehet jól használni.
És mit is csinál pontosan? Megmondja ugye, hogy nem hatol elég mélyre. Szóval mennyire kell behatolni a testszövetbe, meg egyáltalán hova lehet, mondjuk csontot lehet például vele reparálni?
Akkor menjünk sorba. A különböző színek különböző mélységbe jutnak el az emberi, illetve az állati szövetbe, a lágy szövetről beszélek most, tehát bőr és az alatta lévő izmok és egyéb lágy szövetek. Legjobban a tetején a sebeket a piros lézerrel lehet kezelni, mert a piros lézer 5-8-10 mm mélységig hatol, de a nagy része a felső 3-4 mm-ben elnyelődik, tehát sebkezelésre piros lézer. Ha ízületeket, izmokat kell kezelni, akkor jön a közeli infratartomány, ami az emberi lágyszövetben akár 30 mm, tehát 3-4 cm-re is elmegy, az állati szövetben ez épp a sűrűsége és az erőssége miatt ez valamivel kevesebb, de akkor is ez a tartomány a legjobb. A távolibbi infrákkal megvágunk, az már inkább a felületen elnyelődő vágás. Amit csinál a lézerfénye, hogy a sérült sejt folyamatban valamelyik molekulának energiára van szüksége, és az a spéci hullámhoz adnak a molekulának az energetikai állapotát változtatja, ami által például helyreáll az ATP, tehát az energiatermelés a sejten belül, és ebben áll helyre a normál szöveti működés.
Ez nagy varázslat, akkor azt lehet mondani.
Ez egy elég nagy varázslat. Ilyen könyvek jelennek meg, és több ezer cikk van róla, hogy ennek a biokémiája hogy működik. Ma már azt mondhatjuk, hogy elég sok mechanizmust elég jól ismerünk, de még mindig vannak kérdések. Tehát ez nem egy teljesen feltárt terület. Azt lehet mondani, hogy van egy nagyon jó tudományos alapom, amire ráépítek egy valódi kísérleti gyakorlatot.
Még menjünk vissza, akkor ez azt jelenti, hogy van ugye mondjuk egy izomszövetben van mondjuk egy sérülés, és akkor annak a szélén megcéloznak egy sejtben egy molekulát, aminek mondjuk az elektronjai kapnak egy csomó energiát a lézertől, és akkor helyreállnak az elektronpályák, és így állítódik helyre?
Nem helyreállnak az elektronpályák, hanem egy nagyon, nagyon sok biokémiai folyamathoz kell, hogy energiával rendelkezzen az a molekula. és ahol sérülés van, ott általában ez az energia hiányzik. Én. És ezt pótolom kívülről fénnyel. Bocsánat, az előbb kérdezte a csontot is. Tulajdonképpen a csonton nem megy át a fény, de csontsérüléseknél, tehát például a csonttörésnél föl lehet gyorsítani, úgyhogy a törés helyét kezelem. Ez persze csak akkor működik, hogyha ott hagynak egy kis helyet a kötésen, hogy legyen hol benne, hát a szövetet nem tudok átvilágítani, igen.
Hát persze, mert hát végül is a csontszövet az is sejtekből áll.
Igen. Na most azt én nem egy sejtet célzok, vagy egy molekulát, hanem azt a sérült területet. És azért kell viszonylag nagy mennyiségű lézerfényt beküldeni a szövetbe, mert rengeteg fény elvész menet közben. Szétszóródik, más sejt nyeli el, más molekula nyeli el, tehát hővé alakul tulajdonképpen, tehát nem hasznosul. Magyarul beküldök, most mondok egy jó nagy számot, 1 milliószor annyi fotont, fényrészecskét, mint amennyire szükségem lenne, mert abban reménykedem, hogy legalább minden milliómodik azt a molekulát találja meg, amit kell.
Értem.
De az, hogy mennyit kell beküldeni, azt nem tudom előre kiszámítani, hanem ez mind-mind kísérleti eredmény. Tehát kipróbálták az orvosok különböző teljesítményeket, különböző hullámoszakat, mondjuk a hullámoszakat azt biokémiai úton is verifikálták, és így kialakultak bizonyos dózisok, amivel lehet gyógyítani.
Értem. Egy kicsit most Bojtos Júliát, a Light Laser Család Kft. Ügyvezetőjét kérdezem, hogy oké, hogy itt vannak, elkészültek, ugye a fizikusok megalkották ezeket a készülékeket. Hol és mire használják?
Hát itt ugye már szóba került az állatgyógyászat. Az állatgyógyászat egy kifejezetten olyan területe, ahol jól lehet a lágyezereket bizonyos képletek, bizonyos indikációk esetén használni. Szerintem erről majd a doktornő tud is nekünk mesélni. De ahogy a tanús úr is említette, hogy alapvetően a humán gyógyászatból indult el ugye a lágylézereknek az alkalmazása, és ugye egy magyar professzor megfigyelése nyomán alakult ki ez a terápiás ágazat. Tehát a humán gyógyászatban számos területen, reumatológia, fizikoterápia, bőrgyógyászatban is nagyon jól lehet használni. Fogorvosi területen nagyon sokat, azok a fogorvos partnereink, akik lágylézerrel kezdenek el dolgozni, azok rettenetesen szeretik a lézert, mert nagyon sok esetben tudnak sokat segíteni a betegeinek.
Tehát mondjuk fokhúzás után?
Például fokhúzás után, igen, fájdalom csökkentés, gyulladás csökkentés, szövődmények kialakulásának a megakadályozása, sebek gyógyítása, tehát tényleg volt olyan fogorvos visszajelzésünk, hogy egy nem gyógyuló implantációt már végső elkeseredésében lézerrel kezelt meg, és az első kezelés után kaptunk olyan visszajelzést, hogy a seb körülbelül egy hetes gyógyulási stádiumban van egy kezelés után, tehát tényleg bizonyos képleteknél nagyon hasznos tud lenni a lézer. Hangsúlyozom, nem lehet mindent lézerrel kezelni. Tehát ennek van, ahogy a tanús is mondta, egy szakirodalma, van egy orvosi kutatási háttere, van, amire jó a lézer, van, amire nem jó, és vannak kontraindikációk is.
Akkor soroljuk azért föl, hogy mire jó. Tehát akkor ugye sebet gyógyít, akkor ahogy hallottam, gyulladás csökkent, akkor az azt jelenti, hogy az ilyen mondjuk majd, hogy nem lázas állapotokat is meg lehet vele gyógyítani?
Vagy nem, arra azért sőt, nem? A lázas állapotoknál mindig azt, ugye nekünk akkreditált képzéseink is vannak, és a szakértő orvosai mindig azt mondják, hogy a lázas állapot esetében mindig meg kell nézni, hogy mi a probléma oka, hogy nehogy egy olyan kezelésbe fusson bele az orvos és a beteg, aminél a lágylézer például kontraindikált lenne. Uh-huh. Tehát gyulladást lehet csökkenteni vele, ennek következményeképpen a fájdalom is csökken, remekül lehet vele ödémákat gyógyítani, én például rendszeresen a kilincsnek megyek neki, és nagyon szépen lehúzza az ödémát, de fizikoterapeuta, a gyógytornász partnerünk balesetek után ödémákat kezel, és nagyon szép eredményeket ér vele el. Vannak kutatások, és talán erről Ervin többet tudna mesélni, amikor neurológiai problémáknál is nagyon jól lehet használni a lézereket. gyermekeknél is tipikus ilyen probléma, ami gyerekeknél nagyon hasznos a lézer, egy közép vagy egy külső fülgyulladás, megfelelő hullámhosszal kezelve, tehát nem mindegy, hogy mivel, de le lehet a fájdalmat húzni, és ezért ez egy fájdalmas dolog a gyerekeknél, hát, tehát igen. Ott is nagyon sokat lehet segíteni. Mi az, ami még így szóval?
Én úgy hallottam, hogy a kozmetikusok is tudják használni. Azt így hiszem, van. Hogy nőként ennél jobbat el nem tudok képzelni.
Hát igen, ez elég vicces. Ugye kozmetikusoknak is tartunk továbbképzéseket végzett kozmetikusoknak, mert hogy a lézernek ezt a biostimuláló, sejtműködés stimuláló hatását, kollagéntermelés fokozó hatását nagyon jól lehet használni az arcbőrnek a úgynevezett anti-aging bőrfiatalító kezeléseknél, ránckezeléseknél is, illetve amiről még eddig nem volt szó, mert ez a humán gyógyászat egy területen legalábbis azokon, amiket felsoroltam, nem alkalmazzuk a kék lézer, az például az aknés bőr, tehát a köznyelvi néven a pattanásos bőrnek a kezelését tiniknél tényleg csodákat lehet művelni, főleg úgy, hogyha bőrgyógyász és kozmetikus dolgozik szakszerűen együtt. De igen, tehát hogy a kozmetológiában és a kozmetikában is lehet a lézereknek ezt az előnyös hatását érvényesíteni, de itt is hozzáteszem, hogy mindenképpen érdemes úgy, hogy az ember megtanulja, hogy mit csinál, és utána áll neki használni.
Hát de ez azt hiszem, hogy mindennel így van.
Azt gondolom, hogy professzionális felhasználók esetében ez így kell, hogy legyen, igen.
És hát ugye mondja, hogy képzéseket tartanak, tehát azok, akik végül is megvásárolják, hogyha mondjuk netán véletlenül valaki belefut abba, hogy ilyen kezelést ajánl föl neki egy kozmetikus, akkor gondolom, hogy valamiféle ilyen certifikát kint lehet a falon, hogy igen, elvégezte és tudja is használni, nem csak úgy. Beruházott.
Igen, hát erről oklevelet adunk, tehát legalábbis a mi képzésünkön mi oklevelet adunk a résztvevőknek, és ugye mindenki a saját kompetenciájában használja, amihez mi a kiegészítő tudást hozzáadjuk.
Értem. Doktornő, beszéljünk arról, hogy az állatgyógyászatban mire használható. Ugye itt már volt szó sebekről, meg porcokról, szóval mire?
Mi is hasonlóképpen így tevékenykedünk. Ugye én kutyamacska praxisban dolgozom elsősorban, és ott leggyakrabban a sérüléseknél alkalmazzuk, hogy gyorsabban gyógyuljon a seb, illetve van nagyon sokszor olyan nagy felületű sérülés, ami már kifárad, egyszerűen nem tud magától gyógyulni, akkor a lézerre rásegítve tényleg nagyon gyorsan tud regenerálódni maga a bőr. Ez a fő területünk, de pont most egy tengeri malac talpfekélyét kezelek, amire hihetetlenül jól és gyorsan reagál a malacka lába. Aztán fülgyulladásoknál, külső halójárat gyulladásoknál alkalmazzuk. Szájüregi sérüléseknél is, illetve fogászati kezelések után, pontosan azért, hogy gyorsabban gyógyuljanak a sebek a szájban. Arra is nagyon tökéletesen működik, és hát természetesen ugye az ízületi sérüléseknél, akár egy hematómára is, ugye az ízületi sérülések fölött képződött hematómát, hogyha kezeljük, akkor tényleg egy-két heten belül gyönyörűen regenerálódik, és nem csak a hematóma, hanem már alatta lévő ízületi toksérülés, vagy egy teljes izomgyulladás is szépen leúszható vele. Úgyhogy nagyon gyorsan tudnak regenerálódni ennek segítségével az állatok.
Mondja, hogy kis állatpraxisban használja. Úgy tudom, hogy versenylovak gyógyításában is alkalmazzák. Ott mit gyógyítanak vele?
Hát ott is az ízületi sérülések. Ugye a lovaknál, és ugye főleg a sportlovaknál nagyon gyakori a sérülés, végtagsérülések, vagy akár hámsérülés, bőrsérülés, és mivel ez egy nem invazív beavatkozás, nem fájdalmas, tehát egy abszolút egy olyan kezelés, amit a ló is tolerál, bármennyire is sokan állják körbe, ezért ezt nagyon-nagyon előre szeretettel használják, és hát ugye tényleg akár egy sebészeti beavatkozást is meg tudunk ezzel előzni.
Na hogyan?
Hát azért meséljen
már egy kicsit arról, hogy mi történik, hogy történik.
egy részleges szallagszakadásra gondolok például, amit már ugye a humángyógyászatban nagyon régóta használják, és így az állatgyógyászatban is átvitték ezt a technikát, infralézerrel kezeljük a részleges szallagszakadásokat, és tökéletesen regenerálódik, és nagyon gyorsan regenerálódik. Tehát itt az is a lényeg, hogy akár egy kutyát, vagy akár egy lovat nem fél évre kell sporton kívül helyezni, hanem pár hónapon belül vissza tud térni a sportpályára.
Értem, és hogy látja, hogy hát az oké, hogy sportlovaknál használjuk, de lát-e arra esetleg valamiféle lehetőséget, hogy ez a, most ezt kell mondjam, de a valódi haszonállatok kezelésében is van-e lehetőség, vagy tér, ahol
abszolút. Erre?
És mit gondol, mit lehet? Oké, hogy bőrsérülés meg, de mégis melyik állatfajnál?
Szarvasmarhánál tudom elképzelni, ott is az ízületi sérüléseknél, illetve végtagfájdalmaknál, tőgyulladásokra el tudom képzelni, hogy arra nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Bármilyen olyan gyulladásos terület, ami tényleg megközelíthető az állaton keresztül.
Tulajdonképpen ezt azért is kérdeztem, mert ugye az állatgyógyászatban az antibiotikumos kezeléseket, azokat ugye most erősen vissza kell fogni. Kiválthat például egy antibiotikumos kezelést?
Antibakteriális hatása van, ez mindig attól függ, hogy milyen fertőzésről beszélünk, de például akár egy bőrsérülésnél, ami szeptikus, ott mindenféleképpen
tud És segíteni. Mi az, ahol nem lehet használni?
Mindenféleképpen a daganatos betegségeket, illetve a daganatos területek műtét utáni kezelését azt lézerrel ne kezeljük, mert a daganatos sejtek burjánzását elő tudja segíteni a lézer. Úgyhogy ebben az esetben gombás fertőzéseknél sem javasolt a lézer használata.
Miért a gombák is elkezdenek szaporodni?
Ez még nem egyértelmű. Valahol igen, valahol nem. Tehát, hogy ez inkább úgy vagyunk vele, hogy ne ártsunk.
Hát ezt nem
Csak segítsünk. Igen. És azért ugye a vemhes állatoknál a vehem lézerezése is tiltott.
Értem, hogyha össze kellene foglalniuk, hogy melyek azok a területek még, ahol esetleg tere lehet ennek a fajta lézertechnológiának, akkor mit mondanának? Júlia?
Hát én most így kapcsolódnék az előző kérdéshez, meg az előző gondolatához. Pont tegnap hívott fel egy kedves állatfizioterapeuta felhasználónk, akivel így beszélgettünk, ő lovakat és haszonállatokkal is, illetve beszélgettünk a haszonállatoknak való felhasználásáról a mai interjú kapcsán. És ő is azt mondta, hogy ő nagyon is látja ennek a terét, ugyanis nem mindegy, hogy az a haszonállat 10 literrel kevesebb, vagy 10 literrel több tejet ad a gazdának, vagy az a haszonállat megfoggan egyébként, vagy például gyulladás van a szervezetébe, és ezért hiába vettük tenyészállatnak, nem tud megfogani, mert nem egészséges. Tehát, hogy a haszonállatoknak a karbantartásával, egészségének a megőrzésében is lehetne helye a lézernek. Én azt gondolom, hogy kevéssé ismert az állatgyógyászatban ez az orvosi eszköz, és itt szerintem lenne tere még a lézernek. Ugyanígy az állatgyógyászatban is én azt látom, hogy kevés állatorvos kezében van még ma ott a lézer, pedig sok mindent lehet vele csinálni. Aztán egy kicsit ugorva, nagy szívfájdalmunk így Ervinnel együtt, hogy a gyermekgyógyászatban nem használják a lézert, pedig számos olyan probléma kezelhető vele, ahol a gyerekeknek fiatalkoruktól kezdve egy teljes életre szólóan javítható a gyerekek életminősége. Olyan mozgásszervi problémákra láttunk esetbemutatásokat a gyermekgyógyász előadónktól, amivel tehát tényleg a gyerek tudja a kezét használni, föl tudja emelni a karját, ami nem mindegy, hogy így éli le az életét, vagy úgy éli le az életét. Nekem most így hirtelenjében ez a két terület az, ami így eszembe jut.
Vélhetően az elkövetkező években még egy csomó terület lesz, ahol megjelenhetnek ezek a lágy lézerek. Most nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak a stúdiónkba. találkozunk majd az állatorvosi rendelőkben.
Köszönjük szépen a lehetőséget és a meghívást!
Podcast adásunk második részében a magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. Érdekességeink a nagyvilágból. Napelem parkok lehetnek a beporzók menedékei. Ezért verik le a macskák a tárgyakat. Gomba termeli a szamóca aromát. Megmenekülhet a banán. Menedék beporzóknak. Egy új kutatás szerint a napelemparkokat némi változtatással a méhek és más beporzók menedékévé lehetne tenni. Ha a napelemparkok területét nem gyepfűvel ültetik be, hanem rétként kezelik, 4-szer annyi poszmék eltartására lennének képesek. Egy angol egyetem kutatói különböző lehetőségeket vizsgáltak, hogy miként lehetne megerősíteni a földön fészkelő poszmék populációkat. Ugyanis a beporzók száma Európa szerte drasztikusan csökken. A kutatás vezetője elmondta, hogy előzetes eredményeik bizonyítékkal szolgáltak arra, hogy a napelemparkok természetvédelmi eszközként használhatók a beporzó populációk támogatására és növelésére. Az új modellek szerint a vadvirágos napelemparkok 1 kilométeres körzetében mérhetően nő a poszméhek sűrűsége. A napelemparkokat övező mezőgazdasági területeken a beporzást szolgáltatásként is lehetne hasznosítani. Ezért verik le a macskák a tárgyakat. A macskatartók sokszor tapasztalhatják, hogy kedvencük leveri a földre a különféle tárgyakat. Úgy tűnik, ez élvezettel tölti el őket, de vajon mi lehet a magyarázat erre a viselkedésre? A Metropolitan Állatorvosi Központ vizsgálatai szerint ennek több oka is van. A macskák a mancsukkal fedezik fel környezetüket. A természetben is ezzel döntik el, hogy biztonságos-e megtámadni az adott élő lényt. Vagyis vadász ösztönük a tárgyakkal szemben is működik nagy örömünkre. Különösen igaz ez olyan új tárgyakra, amik mozognak és még hangot is adnak. A tárgy idővel játék lesz számukra, amit addig lögdösnek, amíg fel nem hívják magukra a figyelmet. Gazdiként akár tudattalanul is hozzájárulhatunk a macskánk nem kívánatos viselkedéséhez. Ha a lelökött tárgyakra akár nevetéssel reagálunk, a cica tudni fogja, így hívhatja fel magára a figyelmet. Ezt úgy ellensúlyozhatjuk, hogy csendben figyeljük a műsort, így idővel macskánk sem produkálja magát előttünk. Gomba termeli a szamóca aromát. A vad szamóca illata igazi aromabomba. Ám méreténél és mennyiségénél fogva igen drága természetes szamóca aromával ízesíteni az élelmiszereket. Azonban amerikai kutatók találtak egy ehető farontógombát, ami sokféle szerves anyagot képes lebontani, miközben gyümölcsaromákat szintetizál. Nagy mennyiségben áll rendelkezésre tápanyagokban gazdag termesztőközeg a fekete ribiszke feldolgozásából is. Sok mag, hús és héj marad meg a kipréselés során. Ezt a törkölyt eddig kidobták, de most a kutatók kipróbálták a farontógomba termesztésére, hogy azokat aztán szamóca aroma képzésére serkenthessék. Műszeres vizsgálattal és 10 gyakorlott kóstolóval határozták meg azokat a vegyületeket, amelyek a szamóca aromáért felelősek. Ezeknek a vegyületeknek a mesterséges megfelelőit kombinálták egy vad szamóca illatba, ami nagyon hasonlított a gomba által termelt szamóca aromához. Az élelmiszeripari hulladékon termesztett farontógombával sikerült egy fenntartható és költséghatékony módszert fejleszteni a természetes szamóca aroma előállítására. Megmenekülhet a banán. A tudósok sikeresen kombinálták egymással olyan egycikű növények embrió szöveteit, mint a banán. Ezzel oldhatóvá vált. Az oltással a stressz mellett olyan súlyos betegségek ellen is felveheti a harcot a növény, mint a Panama-betegség, vagyis a banánhervadás. Az egycikűek közül működik a technika ananásznál, hagymánál, tequila agavénél és datolyapálmánál is. Ehhez több tesztet végeztek, mely során fluoreszkáló festéket adtak hozzá a növény gyökeréhez, amely később felfelé mozgott a szövetek között és átjutott az oltott részekbe is. A világ banánipara egyetlen fajtán, a Cavendish banánon alapul. Egy olyan klónon, melynek termése kibírja a hosszú szállítási időt. Mivel a növények között nincs genetikai változatosság, kevéssé ellenálló a betegségekkel szemben. A Cavendish banán steril, így a rezisztencia nemesítés sem jöhet szóba. Azonban most az embrionális szövetek oltásának köszönhetően megmenekülhet a banán, sőt új előnyös tulajdonságok adhatók a fajtához. Ráadásul más növényeknél is használható, melyeket eddig nem tudtak oltani. A műsor az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. Borbély családi pincészet. A mai adást Borbély Tamás, az év bortermelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság Kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket 5 csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam, a podcast háziasszonya Rizsányi Rózsa.